Szeretettel köszöntelek benneteket, és köszönöm mindazokat, akik imádkoztatok értem. A héten nagyon beteg voltam, volt 3 nap, amikor ki se tudtam mozdulni otthonról. Most már olyan 75%-os vagyok, már az egészségem, mert az elmeállapotom az nincs annyi. Mindannyian kegyelemre szorulunk, de ha az Urat követjük, akkor ő a gyengességeken és a mi erőtlenségünkön keresztül is tud bennünket használni. Hát lehet, hogy most van az utolsó alkalom, amikor a római levélről van tanítás, már nem olyan tenben, hogy valaha is, hanem hogy befejezzük, még nem biztos, de lehet, hogy ez lesz az utolsó alkalom. A 16. részről fog szólni a mai igehirdetés, és ebből szeretnék felolvasni két kisebb részt. A 16. részből a 17. verstől fogom olvasni, és aztán majd mondom tovább, hogy hol folytatjuk. Kérlek benneteket, hogy az Úr igéje iránti tiszteletből és az Isten iránti tiszteletből állva hallgassuk az ő igéjét. Tehát Pál levele a rómaiakhoz, 16. rész, 17. vers. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök, de szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. A 24-től folytatom. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az evangéliumom, és a Jézus Krisztus szóló üzenet szerint, ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt. De most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatot minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére. Az egyedül bölcs isteni a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Urunk, köszönjük a te igédet, és megnyitjuk most a mi szívünket, és valóban, ahogy már imádkoztunk, vágyunk arra, hogy szólj hozzánk, és változtass bennünket, és adj új lendületet a mi életünknek. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Milyen Krisztusnak az egyháza? Vagy milyen a helyi gyülekezet? Vagy úgy is mondhatnám, hogy milyennek kell lenni a helyi gyülekezetnek ebben a világban. Hogyan kell, hogy mi az, aminek jellemeznie kell. Itt ebben az igében van 3 nagyon erős kifejezés. Az egyiket a 20. versben látjuk. Azt olvassuk, hogy a békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Hát mondhatnánk, hogy Pál testvér egy kicsit azért lehetett volna finomabban fogalmazni, mert hát azért összezúzni a sátán, tehát ki tudja azt. Meg egyáltalán, ha bele is nézünk az életünkbe, azért tapasztaljuk, hogy kicsit tudjuk esetleg időnként kikerülni, meg esetleg egyet belecsípni, de összezúzni. De mégis ez van itt Istennek az igéjében. Azt mondja Pál, hogy a békesség Istene pedig összezúzza a sátánt a lábatok alatt hamarosan. Krisztus egyháza, a helyi gyülekezet, az egy olyan szervezet, amelyiknek a lába alatt a sátán összezúzódik, megsemmisül. Tudjuk, hogy ez majd véglegesen az üsztörténetnek egy későbbi részében fog megtörténni, de úgy látszik, hogy mégis már itt a világon, a Földön Krisztus egyháza, a helyi gyülekezet, az ördögön ilyen győzelmeket tud Isten által véghez vinni. Hát ilyennek kell lenni Krisztus egyházának. Aztán kicsit később a 25. versben pedig azt olvassuk, hogy akinek, mármint Istennek, van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket. Úgy néz ki, hogy Krisztus egyháza, a helyi gyülekezet az nem egy lagymatag szervezet. Nem egy ilyen töttyet valami, ami el van a világban, és úgy ott van, úgy időnként látszik, hanem egy erős szervezet. Azt mondja Istennek az igéje, hogy egy erős szervezet. Úgy is mondhatnám, hogy kibírja a próbákat. Nem tudom, ki az, aki követi a vendéglób versenyt. Valamennyire? Ugye, ez Franciaországból indul, egy földkörüli vitorlás verseny, ahol egy, azaz egyetlen egy ember ül a vitorlásba, és hát egy olyan 180 nap alatt megkerüli a földet, úgyhogy közben ki se köt. Nem tudom, el tudjátok ezt képzelni, én nehezen. És van egy Fanándor nevezetű ember, egy igazi magyar kemény legény, aki ezen szokott úgy mászkálgatni, most 62 éves egyébként, már megkerült a Hornfokot. Hát elég kemény dolog, és a tenger az tenger, tehát az mindig vannak rajta ugye különböző viharok, meg stb. De tehát nem azt jelenti, tehát itt nem arról van szó, hogy esetleg mászista valaki, és egy ilyen kényelmes úton körbe megy, mert még ha elmegy valaki egy napot vitorlázni, még lehet mászni, de azért 170 nap alatt hát nem valószínű. Tehát ilyen az Istennek az egyháza, amelyik kiállja a próbákat. Az nem jelenti azt, hogy nincs néha megtépázva, meg nincsenek nagy viharok, de azt olvasok itt Isten igényében, hogy Istennek van hatalma arra, hogy megerősítse az ő helyi gyülekezeteit és az ő egyházát. Tehát Krisztus egyháza erős, kiállja a próbákat. És van még egy harmadik kijelentés itt ebben az igében, a 27. vers, hogy az egyedül bölcs isteni a dicsőség a Jézus Krisztus által. Örökön örökké. Krisztus egyháza az egy olyan szervezet, amelyik Isten dicsőségét szolgálja. Isten dicsőségére van. Tehát nem egy olyan dolog, ami így megtűr a világ, vagy úgy látja, hogy ez egy szánalmas valami múltbeli dolog, hanem Isten dicsőségét szolgálja. Tehát összezúzódik a lába alatt a sátán, nem csak megtépázódik, hanem összetörik. Nincs hatalma rajta. Erős, és Isten dicsőségét szolgálja. Hát nem tudom, ilyen Isten egyháza ma mondjuk Európában. Lehet ezt mondani, hogy így hasít. Vagy ilyen Isten egyháza itt Magyarországon? Vagy ha magunkat a mércére tesszük, akkor hol járunk ezen az úton, hogy mennyire közelítjük meg? Pál apostol itt a római levél végén ezeket a nagyon erős kijelentéseket mondja, miközben üdvözli a szeretteit és küld üzeneteket, de ott van benne ez a három nagyon erős kijelentés. Ebben az évben ünnepeljük a reformációnak a 500. Hát emlékévét. Hogyan fogjuk megünnepelni Magyarország a reformációnak az ünnepét? Lesznek majd ünnepségek, már volt is egyébként a Vigadóba, mit tudom én, miket plakátokat fogunk, koncerteket szervezünk. Éppen beszélgettem egy barátommal, hogy hát nem tudom, mennyire fogja ez érdekelni a világot. Mennyire fogja meghatni, hogy koncertek lesznek, meg emlékévek, esetleg kiállítás, meg lehet nézni, hogy Luther Márton hogyan szegelte ki, ha kiszegelte egyáltalán. Hogy fogjuk megünnepelni? Hogy fogjuk? Ezt nem arra mondom, hogy tehát ő ezt nagyon komolyan vette, csak ugye nem tudjuk, hogy ez pontosan hogy volt, hogy azt a 95 tételt hogyan hirdette ki, de ki hirdette, az biztos. A másik érdekes év egyébként az baptistáknak számunkra egy fontos, érdekes dátum, hogy 100 éve költözött el a földről a mennyei atyához Kornya Mihály. Pont 100 éve. Kornya Mihályra azt lehet mondani, hogy a magyarországi baptistáknak, baptizmusnak egy nagyon erőteljes alakja. Egy olyan ember, akire lehet mondani, hogy ezek igazak voltak, amiket itt olvastuk, hogy az ő lába alatt ott a sátán nem tudott keresztbe tenni. Ő végigment az útján. Erős volt. És Isten dicsőségére volt az élete. És 100 éve meghalt. Már nincs itt közöttünk. Talán magunknak úgy is föltetjük a kérdést, hogy mi történt ez alatt a 100 évvel. Hol tartunk ebben az egész dologban. És azon gondolkozom, hogy is indult el a reformáció. Voltak néhányan a ilyen jó érzésű hívő emberek, akik koncerteket tartottak Istenről, és jöttek az emberek, és látták, hogy fú, de szépen játszanak. Voltak kiállítások Jézusnak az életéből. Minden. Így volt ez? Nem így volt, nem? Hát tulajdonképpen hány emberen keresztül indult el a reformáció? Most nem szám szerint, nem sok. Tehát most mondhatjunk, tudjuk, hogy Luthert szoktuk, ugye, tehát ő volt talán a gyújtó, de azért voltak ott mások is, voltak ott, volt Calvin, vagy ott volt Hubmaier Baltazár, tehát egy baptistának illik ismerni, mert ő volt az egyik anabaptista, aki elindította a dolgokat. És sok-sok ember azért volt még, de hát mondjuk az, hogy 50 ember volt, akinek a szívébe elindult valami, és aztán a szívébe elindult valami, és ez olyan nagyjá vált, hogy aztán elsöpört mindent ott. És hatalmas, máig ható eredmény volt. És ugye az van bennem, hogy ha meg akarjuk ünnepelni ezt az 500. évfordulót, akkor tartsuk távol magunkat az ilyen emlékektől, hogy kiállításokat tartunk. Persze jó ez, nem azt mondom, hogy tehát ez nem árt, csak hogy nehogy elhiggyük, hogy ezzel fogjuk megünnepelni, vagy ezzel bármit is tettünk. Én azt gondolom, hogy ha komolyan akarjuk venni, hogy ez számunkra jelent valamit, akkor a mi szívünkben kell, hogy valami történjen. És hogyha bennünk, most csak azt mondom, hogy csak bennünk, itt történik valami hasonló nagyságrendű dolog, mint mondjuk Luther szívében, hát akkor itt kőkövön nem marad szombathelyen. Akkor minden felfordul. De ha bennünk nem, akkor megünnepelhetjük, meg is kell azért, hogy legalább mondjuk, hogy azért fontos nekünk, de változás nem lesz. A római levél 16. része valami ilyesmi dologról szól, mégpedig erről, hogy hogyan is, mi módon lehet valóban a helyi gyülekezet és Krisztusnak az egyháza, az ilyen, hogy amire igaz, hogy a békesség Istene pedig összezúzza a sátánt a lába alatt, amely erős, és amelyik Istennek a dicsőségére van. Isten dicsősége meglátszik rajta. Először a 17-től a 20. versekig olvasom. Itt tulajdonképpen három olyan dologról van szó, ami azt kell, hogy mondjuk, hogy a mi hívő életünknek az alapja kell, hogy legyen. Azt olvassuk, hogy kérlek titeket, testvéreim, mondja Pál, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Úgy tudnám ezt lefordítani, hogy megfelele a mi életünk a Szentírásnak. Ugye a reformációra az 5 szóla, ami, hogy egyedül csak, annak az első, egyedül csak a Szentírás. És persze ezt mondjuk, hogy persze, hát mi a baptisták aztán végig, mi csak a Szentírásra alapozzuk az életünket, de szeretném azt megkérdezni magunktól, hogy a mi látásunkat, a mi életünket mi befolyásolja igazán. Egyedül a Szentírás. A Szentírásból, tehát azon alapszik minden, amikor bemerítkezésre készülünk, ha most éppen kivonultak a bemerítkező készülők, de nem mindenki, a fiatalok, a tinédzserek, mert a fiatalok még maradtak is. Na ez most csak zárójás megjegyzés. Meg szoktam kérdezni, hogy miért is akar valaki bemerítkezni. Nem tudom, akitől már ezt kérdeztem, emlékszik-e, hogy mi erre a jó válasz. Mi erre a jó válasz? Hát azért, mert baptisták vagyunk, hát nyilván, hát hogy ne merítkeznénk már be, nem? Hát végülis, hát ez nem olyan jó, nem olyan jó válasz. Vagy azért, mert a lelkipásztor már annyira nyomja ezt a bemerítkezést, és végül is tetszik is nekem a lelkipásztor jó fej, hát biztos jót mond. Hát, ezt se. Hallottunk már olyanokat, amikor emberek megváltoztatták a véleményüket, mondjuk, hogy például csak Luthert ne említsem, aki azért pont éppen a bemerítkezésben volt változás. Most azt mondom nektek, merítkezzetek be, aztán esetleg 10 év múlva megbudjanok, mondjuk én, az én oldalom, és azt mondom, hogy már nem is kell, akkor mit mondtok? Hát akkor hú, hát akkor nem is csináltuk jól. Jutka, te mit mondtál? Az előbb mondtál valamit, aztán valami választ akartál mondani. Nem, jó van. Szóval miért? Mi az, ami miatt mi bemerítkezünk? Hát azért, mert Isten igét tanulmányoztuk, lehet, hogy segített ebbe a pásztor, vagy valaki, de meggyőződtünk személyesen róla, hogy ez az út, amit járnom kell. És aztán én lehetek bármi más is, járnok a református gyülekezetbe, vagy pünkösdibe, vagy bárhova, ez engem nem fog kimozdítani, mert nem azért merítkeztem, mert baptista vagyok, hanem mert van egy mély meggyőződésem az életemben, az ige alapján, hogy erre jutottam. És a pásztor tőlem aztán mondhat bármit, meg megbugyanhat, megőrülhet, én akkor is azért merítkeztem be, nem azért, mert ő mondta. És kérdezem, hogy az életünk többi területét miért adakozol? Vagy miért jársz Isten tiszteletre? Tényleg, miért jársz Isten tiszteletre? Mert az a jó dolog, tök jó járni Isten tiszteletre. De mi lesz, ha majd nem lesz olyan jó, meg nehéz dolgok lesznek? Azért járok Isten tiszteletre, mert Isten igéje arra tanít engem, hogy oda kell járni, mert az Isten tiszteleten együtt a testvérekkel együtt vagyunk, és én ezért járok. És tőlem aztán beszólhat nekem bárki, hogy nem túl hosszú a nadrágom, vagy mit tudom én, nem jól nézek ki. Engem ez nem fog eltántorítani attól, hogy Isten tiszteleten jöjjek, mert én nem azért járok, mert itt szeretnek, hanem azért, mert Isten igéje mondta. És még sorolhatnám az életemnek az egy-egy momentumát, hogy miért csinálom, hogyha nagyon kevés dolog van, amit hitbeli, igebeli meggyőződésből teszek, akkor bizony szól hozzám Istennek az igéje, hogy nehogy valami más tanításnak legyek a követője. Mert minden más, ami nem az igéből, olyan hagyomány, amit nem tudok, hogy honnan van, az helytelen. Itt már persze Pál itt egy nagyon szélsőséges dologra figyelmeztet, azt mondja, hogy akik az ellenkezőjét tanítják, de bizony, hát találkozunk már olyanokkal, amikor gyülekezetekben hát az igének az ellenkezőjét tanítják, mert már annyira eltávolodtak. Oda kell mennünk, vissza kell mennünk az igéhez, és hogyha azt mondjuk, hogy nekünk fontos a reformáció, hogy egyedül a Szentírás, akkor kell tudnunk mondani legalább 20 olyan dolgot, amikor valaki megkérdezik, hogy hát mit jelent ez nekünk? Hogy én azért csinálom ezt, mert itt ez van megírva, ezt meg amazért csinálom, azért nevelem így a gyerekeimet, mert ez a meggyőződésem, mert Isten igére alapozom az életemet. Tovább olvasva azt mondja, hogy mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólalban megcsalják a jóhiszeműek szívét. Egy másik alapkérdés, hogy kinek szolgálsz? Kinek szolgálsz? Mert vannak itt olyanok, akik nem a Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és ékes szólással megcsalják az embereket. Hát persze, hát Krisztusnak szolgálunk, szoktuk mondani. Na de azért kérdezlek téged, hogy tegyük föl a kérdést, hogy kinek szolgálunk? Mert ha valaki megsértett téged, és abba hagytad a szolgálatodat, hát akkor nem a Krisztusnak szolgálsz. Akkor esetleg annak a gyülekezetnek, vagy embernek szolgáltál, és hogyha rosszat kaptál, akkor abba hagytad. Vagy ha bármi miatt föladod, Vagy azt mondod, hogy ez nem is érdemli meg, mondjuk ez a közösség. Vagy mit tudom én, milyen dolgok vannak a fejemben. És ami miatt meglankadok a szolgálatba, mert kritizálnak, mert valami nem tetszik, akkor kinek szolgálok én tulajdonképpen? Volt már olyan valaki, aki a szívét, lelkét beletette a szolgálatba, és jött az Úr Jézus, és azt mondta, hogy barátom, ez semmi. Jelentkezzetek. Volt már ilyen, hogy ezt átéltétek az Úrtól? Nem volt ilyen. Én nem hiszem, hogy ilyen volt. Hogy amikor a szíveteket, a lelketeket oda tettétek, akkor Isten azt mondta, hogy ez nem kell. Olyan volt már bőven, azt hiszem, amikor nem vettük észre, és esetleg amikor felsoroltuk a neveket, akik részt vettek benne, pont a te neved maradt ki. És akkor, hát, jövőre nem is fogok én már. Nem? Ilyen már volt? Vagy még olyan is volt, amikor a szívedet, lelkedet beletetted, rosszul sült el, és azt mondták, hogy hát legközelebb azért ilyet ne csináljál, mert ez pont elkezdve volt, és össze voltál törve, hogy hát akkor azt mondja itt Istennek az igéje, hogy az Urat szolgáljuk, és hogyha az Urat szolgáljuk, akkor ezek a dolgok, ezek nem lényeges dolgok. Persze fájnak, meg nehezek, nem mondom, én magam átélem. És én is ki vagyok szolgáltatva ennek a világnak, az üzenetének, hogy azért jó dolog, ha megdicsérnek. És az ember nehezen viseli, amikor azt mondják, hogy hát, tesó, ez így nem volt jó, vagy máshogy kéne. És persze, ez nem azt mondom, hogy nem szabad figyelembe venni a kritikát. Csak értitek, hogy amikor a szolgálatunk ilyen dolgoknak a függvénye, akkor igazából nem is az Urat szolgáljuk. Mert ha az Urat szolgáljuk, akkor azt mondjuk, hogy hát az Úr mondta, én ezért csinálom. Nekem aztán bárki szólhat, hogy ne csináljam. Vagy nyilván, hogyha kiraknak a gyülekezetből, hát akkor kiraktak, de én megsértődni nem fogok, hanem én csinálom azt, amit az Úr ad nekem. És a harmadik ilyen dolog, amiről beszél itt Isten igéje, hogy de szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra és képtelenek a rosszra. Én ezt úgy fordítottam le magamnak, hogy a lelkiismeretemre hallgatok. Tehát itt nem az a lényeg, hogy a lelkiismeretemre hallgatok, nem másra, hanem hogy hallgatok a lelkiismeretemre. Értitek a különbséget? Mert hallgatotok sok mindenre, de itt nem ez a van kihangsúlyozva, hanem hogy van egy lelkiismeretem, és hallgatok rá. Mert ha nem hallgatok, mert a lelkiismeretemet az Úr ültette a szívembe, ő így teremtett, de amikor megtértem, akkor aztán kitisztította, és akkor éljük át, ugye, amikor megtérünk, hogy olyan dolgok, amiket azelőtt abszolút nem zavartak, kezdenek minket zavarni. És kicsit nyomorultul érezzük magunkat, és kell mennünk minden nap oda az Úrhoz, hogy Uram, hát bocsáss meg, hogy hallgatok a lelkiismeretemre, és így teszem a jót. Tehát nem jó cselekedetekről van szó. És amikor nem hallgatok a lelkiismeretemre, amikor bizonyos más dolgok keresztül húzzák az érdekeim, a félelmeim és sok-sok minden más, akkor elbuktam. Azt gondolom, hogy a reformációban ez is ott volt. Mind a kettő. Tehát nem csak az első, hogy ugye egyedül a Szentírás, hanem egyedül Krisztus. És tudjátok, a reformációban, ugye ez a második szóla, egyedül Krisztus, és ez azt jelentette, amikor Luther is azt mondta, hogy figyeljetek, én nem tudom megváltoztatni, amit gondolok, mert én a Krisztust szolgálom. És vállalt mindent azért. És Luthert el akarták söpörni, felajánlottak neki még pozíciókat is a katolikus egyházba, megfenyegették, mindent megpróbáltak, de nem tudták. Mert ő a Krisztust szolgálta. És nagyon sokan a reformációban, amikor a lelkiismeretük ellen akarták őket, nem tudták. Azt mondták, hogy ő nem tudja ezt megváltoztatni. Hogy állunk mi ezzel? A mai prédikációban szeretnék egy nagy képet elétek festeni, ami segít megjegyezni mindezt. Ez egy olyan kép, amiről már szó volt, ez a Vendée Globe-on. Csak annyiba, ugye ez a vitorlás verseny, annyiban más, hogy itt nem egy egyszemélyes hajóra gondoljatok, hanem képzeljétek el magatok előtt egy vitorláshajót, egy nagy vitorláshajót, és egy háborgó tengert, amin ugye ez a vitorláshajó megy, és majd a végén össze fog állni ez a kép. Most arról szeretnék beszélni, hogy Ez a rész, tehát az alapok, ez tulajdonképpen a hajónak a felépítménye, hogyha rossz a hajó, hát akkor lehet bármilyen jó szél, lehet bármilyen jó kapitány, meg legénység, jön a vihar, és pozdorjává megy a felépítmény. És hogyha kegyelmes a vihar istene, most mondanám, hogyha erre mondanánk, hogyha valaki így gondolkozik, és ki a vihar istene, ki a tengereknek az istene. Ugye ezt már Jónás mondta, és fogták is a fejüket, hogy barátom, hát ha te tengerek istene elől a tengeren akarsz menekülni, te megőrültél, mondták neki. Ha kegyelmes, akkor nem fog olyan nagy szelet, meg nagy vihart rángedni erre a felépítményre, hogy összezúzza, hogyha még van vele feladata. Kicsit így érzem az európai kereszténységet, hogy itt elcsónakázunk a tengeren, Isten kegyelmes, bár most jött egy nagyobb szél fuvallat, kicsit meg is ingott a felépítmény. Szóval a hajó az az alap, amit mi az a három. Az egyik, hogy az igében gyökerezik-e az életed, és itt nem egy ilyen szlogen, hogy egyedül a Szentírás, hanem hogy tényleg az igében gyökerezik-e az életed, hogy a Krisztust szolgálod-e, és a lelkiismereted szerint élsz-e. Ha ezek nincsenek meg, akkor ez tulajdonképpen egy ilyen tákolmány az életed, vagy a gyülekezet. Vagy ahol ez nem jó, ott repedések vannak, és amikor jön a vihar, akkor bizony ott meg. Egy kicsit úgy tudnám mondani, egy picit még tovább bontanám, hogy a Krisztusnak való szolgálat az a hajónak a vitorlája. Ha jó az a vitorla, akkor be lehet fogni a szelet. Ha szakadozott vitorla van, akkor arra nagyobb szél rámegy, akkor baj van, akkor inkább lehúzzuk a szelet, a vitorlát, nehogy kár legyen benne, túl nagy a szél. Az ige az a navigációs rendszer, ami ugye régen volt, a csillagok nagyon komolyan csinálták, ma megvannak a GPS, meg stb., de maradjunk a réginél, mert jobban kapcsolódik az igéhez, hogy ott voltak azok, akik ott navigáltak, és kapásból tudták a tenger közepén, milyen irányba vannak, hol tartanak, fantasztikus mélységek voltak a csillagtanulmányozásban, és a te navigációs rendszered az az ige. Hogyha tudod, hogy éppen hol vagy az ige alapján, akkor tudod a helyzetet, ha nem tudod, akkor tulajdonképpen úgy vagy ebben a világban, mint a tengeren, a csendes óceán közepén egy hajóban, ahol csillagokról gőzöd nincsen, navigációs rendszered nincsen, azt se tudod, hogy merre van észak meg dél. És a lelkiismereted az a felépítménye a hajónak. Tehát ha nem a lelkiismereted alapján élsz, akkor az olyan, mint egy ilyen szétkorhat hajó, amelyik mondjuk egy első hullámnál ketté szakad. Hat. Nyilván vannak folyamatok. Szóval Pál apostol azt mondja, hogy ha te erős vagy ebben a három dologban, tehát egy jó felépítményű hajó van, jó erős vitorlája van a hajónak, és a navigációs rendszer az jó, akkor az a hajó, ez még csak a hajó, az képes bármilyen vihart túlélni, nem fog összezúzni a vihar. Vagyis igaz rá, hogy a békesség Istene pedig összezúzza a sátánt a lábatok alatt hamarosan. Mert az ördög, amikor jön és vihart támaszt, akkor kicsit megrángatja azt a gyülekezetet, vagy ez a kép jó a gyülekezetre is, meg az egyéni hívőre is, és akkor az már rögtön úgy beparázik, hogy már rögtön mindentől elment a kedve, és már fülét farkát behúzta, és szépen áll van. De ha nem ilyen, hogyha tudod, hogy a te életed az ilyen erős, tudod, hogy a te gyülekezeted ilyen, akkor jöhet bármilyen vihar, nem fogja elsöpörni. Az ígéret, az itt van, a békesség Istene pedig összezúzza a sátánt a lábatok alatt hamarosan. Ilyen a helyi gyülekezet. Ezt mondja Isten. És azt gondolom, hogyha a reformációra akarunk visszamenni, akkor ide kell visszamennünk, hogy egy ilyen gyülekezetben kell élnünk, egy ilyen életünk kell, hogy legyen, amikor a reformátorokra visszaemlékezünk, akkor azt kell mondani, hogy hát ezt nem csak ők tudták megcsinálni, hanem én magam is meg tudom csinálni, de ehhez azt kell, hogy az igéhez ragaszkodjak, hogy Krisztusnak szolgáljak, és hogy a lelkiismeretem alapján éljek. Bármelyikben hiányosság van, az gyengíti a hajót. Tovább lépve, a következő gondolat, a 24. verstől olvasom, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket, az én evangéliumom, a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint, amatitok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt, de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a proféták írásai által tudtul adatot minden népnek. Pál apostol arról beszél, hogy az evangélium, ami meg tud erősíteni bennünket. Kinek kell az evangélium? Erről volt már szó a múlt évben. Kinek kell az evangélium? Hogy elsőre mi ugrik be? Hát ugye a nem hívőknek kell. Az evangélium, evangelizáció, beülünk, láb föl, maximálkozunk, értik, hogy térjenek meg. De itt nem erről van szó. És Pál apostol a római levél elején, és most kerül keretbe az egész római levél, azt mondja, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek az üdvösségére. Tehát itt meg külön hangsúlyozva, hogy a hívőknek a megmenekülésére. Tehát úgy néz ki, hogy az evangélium az nekünk kell. És szeretném megkérdezni, hogyan erősít meg az evangélium. Hogyan erősít meg téged az evangélium, meg a gyülekezetet, meg engem? Hogyan? Hogyan erősít meg? Ugye, mi is az evangélium? Az evangélium az a Jézus Krisztusról szóló üzenet, egyébként ez is itt a római levél 1-3-4-ben benne van. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Tehát a Krisztusról szóló üzenet, és úgy mondanám, hogy ami a Krisztusról szóló üzenet személyesen a te számodra. Luthernak mi volt az evangélium? Sok mindent lehet mondani, ugye, amikor már megértette, de én azt mondom, az evangélium neki az volt, amikor haladott az úton, a viharba, és lecsapott a villám, és a földre zuhant. Ez volt neki az evangélium, azt gondolom. Mert akkor ott volt az, hogy egyszer csak kibillentette őt abból a helyzetéből, amiben van, már gondolkozott, de nem volt benne bátorság semmi. És ott egyszer csak Isten lesújtott rá, megrázta, és azt mondta, hogy te leszel az én szolgám, és egyszer csak Luther megértette, hogy ő neki van valami feladata, és ott kapott egy olyan tüzet az ő életében, amivel aztán mindenem végig tudott menni, és amikor ott állt, és azt mondták neki, hogy figyelj, vagy mágia halára mész, vagy visszavonod az üzenetedet, akkor tudta mondani, hogy én nem tudom visszavonni az üzenetemet. És amikor tudta mondani, hogy itt állok, és nem tudok mit csinálni. Max azt mondta, hogy ha az igével meg tudtad helyem győzni, akkor meghajtom magam. És a személyes életemben is tudom nektek mondani, hogy volt néhány olyan helyzet, amikor olyan erős üzenetet mondott az Isten a szívembe, ami tovább vitt. Ezt most még ismételni nem fogom nektek, de tudjátok, amikor a kilátóban, a gerendákon keresztül Isten elmondta, hogy kiveszi belőlem a korhat a dolgokat, kicsit kisebb leszek, de fog tudni engem használni. És akkor azt mondtam, hogy hú, uram, ez az, megyek tovább, ez kellett nekem. Ez az evangélium, nem az, amikor elolvassuk, és akkor már tudjuk már, hogy már igen, az Úr Jézus meghalt értem a kereszten, és nem jelent ez akkor semmit nekem, ez csak egy tudás, hanem az, amikor megértjük Istennek az üzenetét, és a kereszten megfeszített Krisztus, a feltámadt Krisztus a szívedbe kiált valamit, amitől szárnyakat kapsz. És amitől azt tudod mondani, hogy téged már semmi nem érdekel, hanem haladsz előre. Az evangélium az így erősít meg. És az evangélium az Krisztusnak az üzenete, az evangélium szíve a kereszt és a feltámadás, de az evangéliumnak ennek a szívéből jön ki az Krisztus személyes üzenete a számodra. Hol van ez ma az európai kereszténységben, vagy a gyülekezeteinkben, vagy bennünk, amiért égünk az Úrért, és azt mondjuk, hogy szárnyalunk. Hogyha meg akarjuk ünnepelni a reformációt, akkor erre az evangéliumra van szükségünk. Most ha visszatérek a példához, a képhez. Ugye azt mondtam, hogy az alapok, tehát a Szentírás, a Krisztus szolgálata és a lelkiismereted, az a hajó felépítménye. Mi az evangélium?
Az a szél.
Az a szél. És tudjátok, mi is volt a vitorla? Emlékszik valaki? A hajó felépítményében melyik volt a vitorla? A Krisztus szolgálata. Hát, hogyha te a Krisztus szolgálatára húzod föl a vitorládat, akkor jönni fog a szél. És akkor jön az evangélium, és akkor szárnyalni fog az a hajó. De hogyha hát nem a Krisztus szolgálatára, hanem ahogy itt olvastuk, hogy a magunk hasunkra, meg a túlélésre, meg mit tudom én, hát arra nincsen evangéliumi szél, nincs köze hozzá. Annyiban kicsit a példát, azt mondom, hogy kicsit bővíteném, hogy vannak más szelek is ebben a világban. Bőven van szél, ami hajtja az életünket. Ugye a világnak az üzenete, a jólét, a boldogság, éppen Csabi említette tegnap, hogy mit is mondtál Csabi, a tegnapi napon itt mondott valamit, hogy ennek a generációnak mi az élmény, igen, élmény, hogy az kell, az élmény, és attól jó az életünk. Ezek olyan szelek, amit a Krisztus szolgálatára való vitorla nem tud befogni. Nem is akar. És hogyha a Krisztus szolgálata olyan iránti készségünk olyan gyenge, hogy ilyen kis vékonyka vitorla van, akkor hát Isten olyan kegyelmes egyelőre, hogy nem küld nagy szelet. És tudjátok, mi van akkor, amikor nincs szél, hogyan megy a hajó? Én nekem eszembe jut egyszer, amikor egy barátom, még Balatonon, egy 10 évvel idősebb srác, ő vitorlázott, és elhívott engem, én voltam 14 éves, hogy hát átmenjünk Badacsonyba. És hát, nagyon be voltam lelkesedve, vitorlázunk, minden, ketten mentünk, totál szétcsend volt. Úgyhogy átmentünk egyébként Badacsonyba, mert mondta, hogy lesz majd azért szél, úgyhogy evesztünk. Áteveztünk Badacsonyba, a vitorláshajóval, ez egy ilyen kis vitorláshajó volt, ott flángosoztunk egyet, aztán hazaeveztünk. És nem volt szél, tényleg nem volt szél, de sikerült egyébként, csak hát nem volt olyan nagy élmény egyébként, és nem is volt olyan dicsőséges, és én azt gondolom, hogy a mai kereszténység Európában evez, tehát azért beletesszük a dolgokat, mert nem lehet mondani, hogy nem tesszük bele, küzdünk, nagy izomból megyünk, és tényleg meg lehet ezeket csinálni, és kell is ezt csinálni, de ha nincs az a nagy cél, hát akkor ez igazából nem lehet messzire jutni. Nem lehet messzire jutni. És azt gondolom, hogy akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az evangélium által, hogy Krisztusnak van hatalma arra, hogy megerősítsen benneteket, az evangélium, hogy fújja a szelet, csak ahhoz egy dolog kell, hát kell, hogy a felépítmény az legyen, és azon belül meg különösen a vitorla, a te készséged a Krisztus szolgálatára, az egy jó erős vitorla kell, hogy legyen. Egy olyan erős vitorla, amit azt mondta, hogy Uram, ezt én felhúzom, itt a földön is olyan szél, ami ebben megszakad, úgyhogy megyünk. És itt van tehát az ígéret, hogy erős lehet ez az egyház. Ha van szél. De a szél az akkor fúj, amikor ott van a vitorla. És az utolsó gondolat ebben az igében, pedig a 26b-től olvasom, hogy eljussanak a hit engedelmességére, az egyedül bölcs isteni a dicsőség a Jézus Krisztus által örökön örökké. Amen. Hát mi az evangélium célja? Emlékeztek rá? Hát én biztos nem emlékeznék, még az év elején, ugyanis ezt is keretbe foglalta Pál, van szó a Római Levél 1-ben, a 5. részben olvasom, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. A hit engedelmességére hívjuk fel a népeket. Azt mondja az ige, hogy az evangélium célja az nem az, hogy mindenféle nagy rendezvényeket csináljunk, vagy hogy sokan legyenek a gyülekezetbe, hanem az a célja, hogy a népeket a hit engedelmességére hívjuk. Tehát nem pusztán az, hogy úgymond megtérjenek az emberek, és mondjuk bent legyenek a gyülekezetben, mondta, hogy most már üdvösségük van, akkor ezt már megnyertük, hanem hogy engedelmesek legyenek. És emlékeztek rá, csak szeretném fölidézni, hogy mit is jelent a hit engedelmessége, mert egy szép szó, hogy a hit engedelmessége. De mit jelent ez, hogy a hit engedelmessége? És akkor beszéltünk erről, hogy ez többféle dolgot jelent. Tehát, ha a hitet úgy definiálom, hogy azt mondom, hogy a hit igazságoknak az összessége, tehát amit az igében látok, ki van jelentve egy csomó igazság a Bibliában, és ezekbe való bizalmam, akkor tulajdonképpen ezt az értelmemmel tudom megragadni, amit mondtam is például, hogy azt mondom, hogy hú, itt van a bemerítkezés, vagy itt van a házasságról, hogy Isten igéje mit mond, vagy itt van a gyereknevelésről, vagy a szolgálatról. Én ezekben hiszek, mert megértettem, az elmémmel befogadtam, és engedelmeskedek neki. Akkor tulajdonképpen hogyan engedelmeskedek? Akkor az értelmemmel, az is a mi részünk, amit egyébként meg is újít, azt mondja Isten igéje, hogy amikor újjászületünk, az elménket is megújítja, ezért van az, hogy lehet valaki hatalmas hittudós, ha nem tért meg, nem érti a Bibliát. Sok mindent ért belőle, de nem tudja, a lényeget nem tudja megragadni. Tehát ezt jelenti egyrészt. Másrészt úgy is mondhatnám, hogy a hit, szoktuk ezt is hallani, ez is igaz, hogy a hit egy döntés. Ugye, amikor megértettem az evangéliumot, és azt mondom, hogy akkor én most az Isten mellett döntök. És vannak ilyen emberek, akik ebben nagyon erősek, hogy hozott egy döntést, abból aztán őt kimozdítani abszolút nem lehet. Lehet teljesen ellenkező minden, amit ő a döntések, de ő azt meghozta, kész, ez így megy. Ez egy nagyon fontos dolog. Sokszor a házasságban ez nagyon meg tudja menteni azokat a szakaszokat, amikor éppen nem olyan jó a házasság, és amikor mindent elveszítettünk, de azt mondtam, hogy éppen nemrég beszélgettem is egy ilyen házaspárral, hogy azt mondták, hogy fú, hát hoztak egy döntést, szövetséget kötöttek, ez, és ez tartja életbe az ő életüket. És ez így hosszú távon persze nem jó, hogyha ez van csak, de mindenki megtapasztalja, hogy van ilyen. Ez is egyfajta engedelmesség, amikor Isten mellett hoztál egy döntést, és azt mondtad, hogy engedelmeskedsz az Istennek, bár most nem is tudod megmagyarázni se, nem is érted az értelmet, de hogy mi történik veled, és igazából nem is jó neked ez. De engedelmeskedsz. És van, amikor meg a hitről úgy beszélünk, mint bizalomról, amikor átéltük Istennek a szeretetét. Átéltük Istennek a gondoskodását. És valaki azt mondja, ezt is szoktuk hallani, hogy ő azért engedelmeskedik, mert ő van egy kapcsolata az Istennel, bízik az Istenben, fogalma nincsen a hitigazságokról esetleg, mert még most ért csak, meg nem is érti. Még döntést se hozott igazából, még be sem merítkezett, de már úgy engedelmeskedik az Istennek, hogy nagyon, mert van egy kapcsolat. Na most, amikor arról beszél Isten igény, hogy a hit engedelmessége a cél, akkor arról beszél, hogy erről az egészről. Mert nagyon silány keresztény élet, amikor értelmi módon éljük csak. Tehát a hitigazságokat tudjuk, keményen haladunk, megyünk, de semmi érzelem, soha meg nem tapasztaltuk Isten szeretetét, meg döntést, azt mondjuk, de ez van, apám is így hitte, én is így hiszem. Ez így önmagában nem elég. De az is nagyon silány, amikor valaki nem ismeri a hitigazságokat, de egyszer hozott egy döntést, ő azt mondja, én megmondtam, így van, kész, megyek. De semmi nincs. De az is nagyon silány, amikor valaki éli Isten szeretetét, hú, de jó, minden, csak amikor éppen nincsen, szünet van, valami nem megy, hát akkor Isten. Hát akkor nem is lehet, hogy akkor ez nem is volt ez az egész igaz. És látjátok, ez a három együtt, ez adja meg az igazi engedelmességet, és azt mondja Isten igénye, hogy ez a cél, hogy így éljük a mi életünket. És mit teszem elé ígéretnek? Az Istennek a dicsősége. Ekkor mutatkozik meg a Krisztus egyháza. Krisztus egyháza nem azon mutatkozik meg a dicsősége, ha szép tornya van, mondjuk az épületünknek, vagy szépen énekelünk, vagy jó igehirdetés van, hanem azon, hogyha a nép, aki benne van, engedelmeskedik a Krisztusnak. És a te életed, a személyes életed se attól fogja Isten dicsőségét szolgálni, hogy esetleg szép autóval tudsz járni, vagy a munkahelyeden jó megáld a helyedet, vagy stb. Ezek jó dolgok, de ha engedelmes vagy az Istennek, és ez meglátszik a te életeden, azt mondja legalábbis Isten igéje, hogy ez szolgálja az Istennek a dicsőségét. Nem tudom, hogy valaki fel tudja-e sorolni annak a hajónak, a legénységének a névsorát, amelyik felfedezte Amerikát. Na hát nem, de a legénységet. Nem tudjátok? Vagy esetleg azt, aki készítette azt a hajót, azt a csodajó hajót, a mestert. Hogy? Vagy aki a vitorlát szőtte, legalább azt. És ki az, aki meg tudja mondani, hogy ki volt, aki elküldte azt a kapitányt. Ez még... A király, na jó, de milyen király? Hogy? Na, itt már azért van valami, bár én nem tudom, nem néztem utána, de elhisszük Mártonnak. Itt Mártonnak egy piros pontot be lehet írni. A Marika vezeti a piros pontokat. Tehát, és ki az, aki nem tudja, hogy ki fedezte fel Amerikát? Hát, valaki jelentkezett, de most nem tudom, hogy Kolumbusz Kristófnak hívják, igaz? Vagy nem? Állítólag. Hát jó, igen, igen. De mégis ő volt az, aki ugye elment oda először. Na most miért mondtam ezt az egészet? Hogy ki lett a dicsőség? Hát a Kolumbusz Kristófé. A többiek azok nem csináltak semmit valószínű azoknak. Se a király. Őszintén szóval kimenjünk az utcára, megkérdezzük, hogy ki volt a király, amikor Kolumbusz, hát azt mondja, hagyjál már engem még ilyen hülyeségekkel. De ha azt kérdezném tőle, hogy tudod-e, hogy ki fedezte fel Amerikát, akkor azt mondja, hogy ne nézze már ezt a véleket, persze, hogy tudja. Hát a többség azért tudja. De mit akarok ezzel mondani? Hogy ki a dicsőség? A kapitányé. Egyedül a kapitányé. De szeretnénk egy másikat is. Ki az, aki tudja, hogy a legénység népsorát felsorolni annál a hajónál, amelyik először Európából eljutott Indiába? Hát ezt nem tudjátok. Vagy ki csinálta a hajót, kiszőtte a vitorát, nem tudjátok. Ki küldte el azt a szerencsétlen embert, azt se tudjuk. De esetleg, ezt már nem biztos, hogy neki tudja, hát ha valaki tudja, hogy ki volt a kapitány? Vasco da Gama. Igen. A Márton a nagyon művelt. A Marco Polo is volt, de nem ő volt az első. Úgyhogy egy fél piros pont azért az itt viszel. Ki a dicsőség? Megint csak a kapitányé. Ugye? Na most miért akarom ezt mondani? Mert a nagy képbe. Azt olvastuk itt, hogy mi a gyülekezetnek a feladata? A hit engedelmessége. Mi vagyunk a legénység? Ki lesz a dicsőség? Az Istené. Az Isteni a dicsőség. És hogy ez így működik, és ez így jó. Ez így jó. A világban valószínűleg azok a legénység azért nem úgy engedelmeskedett, mint ahogy az egyház engedelmeskedik Krisztusnak jó esetben, hanem ott azért volt keménykedés. De ha nem engedelmeskedett volna Kolumbusz Kristófnak a legénység, akkor meddig jutott volna? Hát a feléig se. Vagy valahol még mindig ott lenne az Atlanti-óceán közepén, mert nem húzták volna föl a vitorlát. Nem? Tehát azért hiába az övé a dicsőség, de azért kellett az engedelmesség. Ha nem lett volna, nem építették volna meg a hajót, nem tudott volna egy deszkán, nem tudott volna átevezni az új világba. Tehát visszatérve az egész képhez, azt látjuk, hogy Pál itt fölfest nekünk egy csodálatos képet az Istennek a gyülekezetéről. Amire azt mondja, hogy ez egy olyan közösség, meg az Isten emberéről, mert mind a kettőre lehet használni, amelynek a lába alatt a sátán összezúzatik, amelyik erős, és amelyik Isten dicsőségét szolgálja. És úgy meg is mondja, hogy ezekhez az kell, hogy a te életednek a kapitánya az Isten legyen. Ha nem ő a kapitány, mert sokan vállalkoznak a kapitányságra az életünkben, akik megmondják, hogy mit kell neked tenni. Ha nem ő a kapitány, esélytelen vagy. Kell hozzá szél, mert ha nincs szél, megint csak nem fog menni a dolog. De kell hozzá a felépítmény, kell hozzá a igéhez való ragaszkodásod, a navigáció, kell hozzá a vitorla, a Krisztusnak való szolgálatod, és kell hozzá a lelkiismeret, a hajó felépítése, és kell a te engedelmességed. És hogyha ezek nincsenek meg, akkor nem működik a dolog. De Isten igéje igaz, és ez lehetséges. És az a mai üzenet Isten igéjében, hogy lehet a te életed ilyen, hogy a sátán összezúdódik a lábad alatt, de ez nem egyfajta karizmatikus ima kérdés, hogy akkor imádkozunk, és akkor már így néz ki, és már taposod is, hanem ez az, ami itt az Isten igében van. És lehet a te életed erős, hogyha felfogod az evangélium szelét, de azt úgy tudod felfogni, hát egy módon tudod felfogni, hogyha az életedet odaszánod a Krisztus szolgálatára, ha nem ad Krisztus szolgálatára van az életed, akkor várhatod a szelet, majd be fogsz fogni világi szeleket, amiben sok lelkipásztor is, meg gyülekezet is egy-egy világi szélben repül, csak az nem az. Ha te a Krisztus szolgálatára odaszállod, és azt mondod, hogy Uram, én téged akarlak szolgálni, akkor jönni fog, egész biztos vagy benne, hogy jönni fog a szél, és hogyha engedelmes vagy az Istennek, akkor ő tud kapitány lenni a te életedbe. Ennek az évnek az lesz a témája, hogy megújulás dolgokba. És közben Patricia, kérlek kapcsolod be a kivetítőt, mert szeretnék egy imádságot kivetíteni. Az lesz a vezérelve, hogy megújulás dolgokba, és azt gondolom, ez a reformáció kapcsán nagyon fontos. Például az imádságban, de ma hallottunk az igében, a Krisztus szolgálatában, a lelkiismeretben, az evangéliumban és az engedelmességben való megújulásról. Hogyha megújulunk ezekben is, és odaszálljuk így az életünket, akkor egész biztos, hogy ünnep lesz a reformáció az életünkben. És megerősödik a mi gyülekezetünk, és megerősödik a mi életünk. Ha nem újulunk meg semmiben, akkor ugyanúgy fogjuk befejezni az évet, ahogyan elkezdtük. És akkor lehet, hogy fogunk evezni, és ez is jó, mert azért kell ilyen dolgokat is tenni, de igazi változás nem lesz az életünkben. És én arra hívlak most benneteket, hogy van egy imádság, amit itt kivetítünk. Ezt jól ismerjük, ezt az imádságot. Nagyon szeretem ezt az imádságot. Ez arról szól, hogy odaszálljuk magunkat Krisztus szolgálatára a helyi gyülekezetért, mert a helyi gyülekezet az a hajó ebben a világban, amelyik tud mutatni egy célt, és amelyik tud olyan nagyságrendű dolgokat tenni, mint hogy valaki felfedezi mondjuk Amerikát, és amelyik átformálja, akkor átformált mindent, a világot, és ahogy Luther odaszánta az életét, és átformálta ez a világot, és közben szeretném csak mondani, hogy ha a reformációt nézzük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ma a protestantizmus nem olyan állapotban van, mint mondjuk amikor megindult. És hogy történtek változások. És csak szeretnék egy-két dolgot említeni nektek, hogy milyen változások történtek. Például 100 évvel a reformáció kezdete után eltávolodtak az igétől. És például olyan prédikáció hangzott el karácsonykor, amelyik az állattartás mikéntjéről szólt. Mert hogy Jézusnak a születésénél volt tehén, meg bárány, és akkor innen kiindult a prédikátor, és aztán beszélt az állattartásról. Így ragaszkodtak az igéhez. És ezek után egy olyan 150 évvel kialakult a pietizmus, ami egy új lendület volt, ami azt mondták, hogy ezt az ortodoxiát, ami azt jelenti, hogy pusztán csak az igében levő szavakhoz ragaszkodunk, de már kiveszett belőle minden, ez nem kell, és újra volt egy megújulás. És aztán utána megint történtek lefelé menetek, és mondjuk, hogy így zajlottak. Tehát amikor az alapok megrendültek, amikor az igéhez nem ragaszkodott már úgy a protestantizmus, akkor már nem működött. Vagy pedig, amikor azt látjuk, hogy a Krisztus szolgálata helyett egyházak, gyülekezetek, emberek hatalmakat kezdtek szolgálni. És meg lehet nézni az egyház történelmet, hogy hogyan kapott Gellert a reformáció, amikor bejött a világi hatalom, akkor már nem tudott úgy haladni. És azt is tudjuk, hogy vannak protestáns egyházak, akik most a 21. század elején vagy a 20. század végén bocsánatot kértek dolgokért, amit akkor tettek a lelkiismeretük ellen, mert megkínoztak olyan embereket, akik a hitüket más módon akarták megélni, akkor az arra mutat, hogy már akkor is volt, amikor a lelkiismerete ellen tett valaki valamit. Hogyha ezek bejönnek az életünkbe, akkor nem fog működni. De hogyha megújul, mint ahogy a pietizmusban megújult, akkor új lendületet tud kapni. És erre vágyunk, azt hiszem, mindannyian. Gyertek, szeretném először csak elolvasni ezt a az imádságot. És kérlek téged, hogy most csak ahogy elolvasom, hallgass végig, és gondold végig, hogy kifejezi ez a te imádságodat. Nem arra hívlak, hogy most odaszánd magad tetőtől talpig ennek, és akkor most ez ki van pipálva. Hanem arra hívlak, hogy egy szándékot fejezzünk ki Istennek, hogy szeretnénk, Uram, ebbe. Mert ez nem olyan egyszerű dolog. Nem hiszem, bár Isten megadhatja valakinek, hogy most átformálja az életét, de azt gondolom, hogy én azért is csináltam egy kis könyvjelzőt, egyébként már egyszer ki lett ez osztva, akinek van, akkor az örülök, de ha valakinek nincs, megint tudok adni, hogy imádkozzál ezért, gondolkozz ezen minden napon. És jusson eszedbe ez a hajós kép, hogy hol vagy ebben az életedben, mert hogyha ez valóság lesz az életünkben, akkor megváltozik. Istenem, a mai új napon ismét odaszánom magam arra a szerepre, amelyre meghívtál, amíg az egyházadat építed ezen a világon. Ma is ámulatba ejt, hogy bevontál engem ebbe az életadó, világot átformáló törekvésbe. Ezért most örömmel ajánlom fel neked ez a Krisztus szolgálata, ez a vitorla. A szeretetem, a szívem, az adottságaim, az energiám, a kreativitásom, a hűségem, az eszközeim és a hálám. Teljes lényemet odaszánom arra a szerepre, amit nekem szántál egyházad építésében, hogy az egész világon virulhasson. Ezért hozom eléd a legjobbat, ami tőlem telik. Te megérdemled. A gyülekezet is megérdemli. Ez a világ reménysége. Ez Bill Hybelsnek az imádsága, és azt gondolom, hogy egy olyan imádság, nem csoda imádság, de egy olyan imádság, hogyha ezt valóban komolyan veszi a kereszténység, akkor valóban megújulás lesz és változás lesz. Én hívlak most benneteket, hogy befejezésül, ha úgy van, hogy szívesen ezt elmondjátok az Úrnak, álljunk most föl, és együtt mondjuk el közösen az Istennek, közben Jutka kérlek, hogy gyere, és utána még egy záróének lesz. És utána, aki szeretné, annak itt van ez a kis kártya, ide fogom tenni, vegyetek belőle, és gondolkozzatok rajta, imádkozzatok érte. És ma, amik az imát elmondtuk, utána még én szeretnék imádkozni, és úgy fogjuk befejezni. Akkor mondjuk el együtt most. Istenem, a mai új napon ismét odaszánom magam arra a szerepre, amelyre meghívtál, amíg az egyházadat építed ezen a világon. Ma is ámulatba ejt, hogy bevontál engem ebbe az életadó, világot átformáló törekvésbe. Ezért most örömmel ajánlom fel neked a szeretetem, a szívem, az adottságaim, az energiám, a kreativitásom, a hűségem, az eszközeim és a hálám. Teljes lényemet odaszánom arra a szerepre, amit nekem szántál egyházad építésében, hogy az egész világon virulhasson. Ezért hozom eléd a legjobbat, ami tőlem telik. Te megérdemled, a gyülekezet is megérdemli. Ez a világ reménysége. Úr Jézus Krisztus, itt állunk most előtted, és megvalljuk neked, hogy vágyakozunk arra, hogy a te egyházad ezen a földön, és a mi gyülekezetünk az valóban ilyen legyen, hogy a sátán összetörik a lába alatt, hogy erős, és hogy a te dicsőségedet szolgálja. Kérlek, bocsáss meg, amikor más szeleket fújtunk be, amikor a felépítményre nem figyeltünk. És bocsáss meg ami bűneinket, ami engedetlenségünket. Kérlek, hogy vezess bennünket ebben az évben. Taníts bennünket. És formálj bennünket, és mutasd meg, hogy mik személyesen egyenként a hiányosságaink, hogy egy olyan hajó lehessünk, amelynek te vagy a kapitánya, és amelyik az evangélium szerével szárnyal ebben a világon a te dicsőségedre. Amen. Amen. Maradjunk most állva, és dicsérjük így a mi Urunkat.